Különös, hogy milyen sokszor álmodtam én majmokkal. Márpedig Anna Nováková álmoskönyve szerint az vagy nagy betegséget, vagy szerencsét mutat a szerelemben. Máskor viszont a mellembe döfött kést láttam álmomban, ez pedig viszonzott szerelmet jelent. Mise közben a papunk egyszerre csak hátrafordul. De hol a sekrestés? Miért nem segítkezik a misénél, mikor itt az ideje? Csak hogy a sekrestés elugrott pálinkázni a kocsmába. Ahelyett, hogy három kanálka tömjént hintett volna a füstölőbe, hogy a pap tömjénezhessen a templomban. A tömjén valahonnan messzi Afrikából való tömjén féleség. Mirha, meg álóé. Na és a sekrestés némiképp becsípve az ánizsostól visszatér. A pap folytatja szépen az istentiszteletet, és közben megkérdi, hol járt, és kivette a kelyhet a tabernákulumból. A sekrestés pedig azt feleli, hogy vizelni ment. Erre a pap letette a kelyhet, és dur a fejébe, és dur egy a segibe, és kiabált. Nem tudja talán sekrestés, hogy az Isten tiszteletnél maga a szánt segédem? Inkább Ánis pálinkára megyünk? És rúgta, és megboxolta az orrát, aztán fogta újra a kelyhet, és tovább misézett. És a nennők csodálkoztak, hogy miféle új szertartás ez. Na, és látják, kisasszonykáim, az a sekrestés az incidens után többé nem dicsérte az egyházat, és a legjobb szociáldemokrata vált belőle. Ja, régebben az emberek rettenetesen ideges természetűek voltak. Ha valaki azt álmodta éjszaka, hogy egy tálból uborkák potyognak rá, az forró szerelmeskedést jelentett. Vagy ha álmukban ráspolyt láttak, az viszont közeli eljegyzést jelzett házadban. A bátyám például péknek tanult a bendánál, és mert nem jól hallott, hát megkérdezte, mi? És már is kapott egy akkorát, hogy elájult, és amikor magához tért, Benda azt mondja neki, mi felénk azt úgy mondják, tessék. Na de később lejtőre került az a Benda, megörökölte ugyanis az anyja után a vagyont, és így aztán addig korhelykedett, míg valahol meg nem fagyott. Ugyanolyan szerencsétlenség ez kérem, mint amikor a gyerekek kezébe kést adnak. A papunkat egyszer az a malőr érte, hogy rajta csípte az egyik kölyköt, amint a templom mellett izélt egy lányjal. Először megrémült, hogy netán a káplánja az. De így is jelentést kellett tennie a dologról, és akkor aztán misszionáriusok jöttek hozzánk, mert hogy fölötté megromlottak a környék erkölcsei. Négy futballista jött. Hajszára olyanok voltak azok a misszionáriusok. A kaftányuk kötéllel volt derékban megkötve. És a végén úgy megjavították az erkölcsöket, hogy be kellett avatkozniuk a csendőröknek. A szociáldemokraták ugyanis provokatív kérdéseket tettek fel az ember majomtól való származásával kapcsolatban, aztán meg azon vesztek össze, hogy honnan van a tyúk. Hát a tojásból, és honnan van a tojás? Hát a tyúktól. Így ordibáltak egymással két órán át azok a szabad gondolkodók és misszionáriusok, míg aztán már utolsó erejükből üvöltötték, hogy no és miből lett az első tojás? És a szabad gondolkodók visszaüvöltötték, hogy a természetből, mire a misszionáriusok, hogy azt az Isten teremtette. De akkor már egymás képének estek, és beavatkoztak a csendőrök, mert a mámik rohantak értük, hogy az istentelenek bántalmazzák az Isten fiait. És aztán a mámik kövekkel dobálták a szabad gondolkodókat, és két csendőrt sikerült eltalálniuk. Mert az Isten mégsem hagyja beskatujázni magát. Most jut eszembe, álmunkban ekét látni, esküvőt jelez, gyufát gyújtani, szerelembeesést. Batista úr írásai szerint egy 20 esztendős szépség a férfi embernek, ha csak nem torszülött, mennyei érzést nyújt. Azt a bizonyos elektromosságot. A vén embernek viszont ez is csak annyit használ, mint halottnak a téli kabát. Az őrnagyunk egyszer a csődörön ülve szemlét tartott a világ legszebb ármádiáján. S hát látja, hogy az egyik katona zubbonya csupa vér. Tüstént kiráncigálta a szakaszból, és lekapta az upást, amiért összedisznózott legénysége van. Tudják, csudafura volt az, hogy a monarhiában a bárók tükröt tartottak a lovak részére az istállókban, mi alatt a kocsisok meg a fehér nép a padlásokon aludt. A béresek néhol rosszabbul laktak, mint a jószág. Viszont sokkal többet énekeltek az emberek, hogy azáltal könnyítsenek magukon. Manapság munka közben már nem szokás énekelni. Zsimszki, a barátom, összetört mindent, csak belépett a kocsmába, s már is taknyos lett mindenkinek a cúgos cipője. A hadgyakorlaton, egyszer a hadnagy vezényel. Haptacht, és Zsimszki megmozdult, és a hadnagy odaugrott, és hasba boxolta. Na de ezzel el is jött Zsimszki ideje. Letépte a hadnagyról a kardját, eltörte a térdén, aztán behúzott egyet a hadnagynak, és utána még egy hatalmas ütéssel a földre is döntötte. A tisztesek szétfutottak, a bakák meg örvendeztek. Liechtenstein hercegnek 100 birtoka volt, de hogy ne kelljen adót fizetni és saját katonaságot tartani, hát 99-é vonta össze őket. Igaz, ugyanakkor az volt a pehje, hogy az orvosok levágták a micsodáját, és egy ezüst csövecskét szerettek neki helyette. És ebből is láthatják, hölgyeim, hiába gazdag valaki, ha emebben megnyomorék. És éppen ezért kell mindent Batista úr műve szerint nézniük, nehogy zsákba macskát vegyenek, mert aztán ott a sok kínlódás, ha beköszönt a baj. Mert úgy van az, hogy az egyik neki mehet akár egy kancának is, a másik viszont a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is beszerez valami nyavaját. Vagy hogy az egyik létráról ugrál, hogy elvetéljen, de sehol semmi, a másik viszont olyan nagyon óvatoskodik, de egy orrfújástól is abortál. Így aztán persze nehéz dolog a lánykérés. Az ügyesebbje hirdetést tesz közzé, hogy tiszta jellemű férjet keres, és mondjuk én jelentkezem is, de az a lány biztonság kedvéért kivizsgáltat, és kikérdezi a szomszédokat, hogy nem szoknyavadász-e az uracska. És aztán még a Kárlik magánnyomozó irodának is ír, hogy szerezzenek részletes információkat. Ajaj! Egyszer a hadgyakorlaton pokoli balhé történt. Valami szélhámos hipermangán helyett pitralont öntött az üvegbe. És az egyik baka jön a lányoktól, és tisztálkodni kezd abban a hiszemben, hogy az hipermangán. De a pitralont locsolta magára, és aztán kirohant, és úgy száguldozott körbe a kaszárnyában, és úgy bőgött közben, mint egy ellőtehén. Hasonló dolog történt a nagymamánkkal is egy gyógyírral kapcsolatban, amelyet az orvos ihatóként írt elő. Barna színű volt, és ott állt a tükör előtt. De a dogunknak fájos volt a lába, és ő is barna gyógyírt kapott kenegetésre, és mind a két flaska egyforma volt. És a nagymama tévedésből a dogéból öntött magának, és már előre boldogan mosolygott, mert az ő gyógyszerének jó málna íze volt, de aztán, mikor lenyelte, hát fel kellett szednünk a földről is rohanni orvosért. És utána mindjárt a papért. Egy szép hölgy diszkréten megkért, hogy vigyem el a vizeletét az orvoshoz. A doktor azonban lekapott, hogy neki magának kell jönnie. Engem általában nagyon szerettek az emberek. Hányszor tartóztattak, ugyan ne menjen még, mit is csinálna? Meg aztán mindenfelé hívtak búcsúba, mulatságokba, vigasságokba. Jöjjön el, hadd legyen, akit eldöngetünk. Ezt persze tréfából mondták. Egyszer egy szép hölgynek fogtam a kezét a hídon, és néztük a hullámokat, meg a sötétlő eget, és én közben előadást tartottam neki arról, hogy a mi városkánkban 32 mulató van, és abból 28-ban kisasszonyok vannak. Meg elmondtam, mennyire bolondul az egész város a színházért, hogy összesen 5 színház van, de a legjobb darabokat a katolikus házban játszották, ahol a Bzsemiszl kocsis egylet székelt. A legnagyobb sikere az El Tigró mexikói darabnak volt. A főszerepet Kopecki, az a cseléd játszotta, aki a premier előtt, ahogy rakta a lóherét, hát megroppant derékban. Kifeszítették egy létrára, és közvetlenül az előadás előtt alaposan meg is kellett taposniuk, úgyhogy aztán már gyönyörűen ment minden. Hanem amikor a szerelmi vallomás közben letérdelt, hát már nem bírt föl egyenesedni, de azért óriási érzéssel elénekelte még az El Tigrót. Na és ráadásul kinyílt a slice is. Valami fantasztikus volt. A nők egy hétig örjöngtek tőle. A Nemzeti Házban viszont a bádogosok és a lakatosok játszottak. A legszívesebben arisztokrata témájú darabokat. Lady Vantoch vagy Lady Winter legyezőjét. A lordot egy címfestő játszotta. Vele viszont, amikor letérdelt, az történt, hogy felhúzódott a fraknadrág szára, és kilátszott a madzagos alsógatyája. Amikor pedig megköszönte a tapsot, akkor meg a függönynek az ólomnehezéket találta fejbe, de úgy, hogy egyből elterült. És a nők örjöngtek, mert azt hitték, hogy ez is a játékhoz tartozik. A hárkában viszont, amikor a Szerafin kisasszony gyöngyeit adták, hát a szünetben a rendező néz kifelé a függönyjukon, hogy az emberek elfoglalták-e már a helyüket, és fölemelte a kezét, mire a függöny húzogató, minthogy bikavéren nőtt fel, felhúzta a függöny, rendezőstül. Csak hogy a rendező aztán abból a magasságból beleesett a zenekarba, és az embereknek nagyon tetszett a dolog. Jól kezdődik, mondták. Máskor a raduz és mahulénát adták, amelyik tök sötétben kezdődik, és a függönyhúzogató váratlanul felhúzta a függönyt. Raduz viszont azt hitte, hogy a függöny még lent van. Hát megkérdezte. Mahulena, hol vagy? És Mahulena az ágak közül azt felelte, hogy a búzsban. És az embereknek ez is nagyon tetszett. Mert hogy az életből ellesett pikáns darab lesz. Csak hogy a függönyhúzogató, amikor látta, mit művelt, megragadta a kötelet, a kötél azonban elszakadt, és a függöny lezuhant, és beszorította Raduz fejét. A függönyhúzogató pedig meggyújtotta a teremlámpákat, és kidugta fejét a függönyrésen, és beleordította a terembe, hogy a húzogató kötél elszakadt. Na, óriási sikere volt ennek az előadásnak. De a legnagyobb sikere a Szent Iványi álomnak volt. Abban a formában, ahogy azt a katolikus házban adták elő. Kizárólag a Przemyśl Egyesület tagjai játszottak benne. Hát mind leborotváltatták magukat, aztán az, aki a tündért játszotta, is jászt kapott, mert télvíz idején játszották a darabot. A sellők ugrándozás közben számoltak magukban, hogy a zseblámpákkal egyszerre világítsanak, de aztán az, aki a nagy szamárfejjel szerepelt, beleesett a sülyeztőbe, és üvöltözött onnan, hogy jaj, 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 és a közönség nyílt színi tapsa jutalmazta.